itt a Tudatosság Podcast.
A mi?
Tudatosság Podcast.
Miért pont tudatosság?
Mert a tudatosság magába foglal mindent, és nem ítél meg semmit.
Tényleg? Sőt, még az ítélkezés sem.
Én Erdély Nikolett vagyok.
Én pedig Dienes Maja.
Ez pedig a Tudatosság Podcast.
Juhú!
Sziasztok! Visszatértünk. Én úgy érzem most, mintha visszatértünk volna.
Igen, de az előző az csak múlt pénteken volt. Hát most nem tudom, hogy mi az a nagy visszatérés, de majd biztos beszélsz róla egy kicsit.
És én érzem, hogy úristen, visszatértünk, mert megint itt ülünk a stúdióban, és beszélgetünk.
Kedvenc napjaim.
Nekem is egyébként. Pont ezen gondolkodtam, amikor jöttem, mert nagyon sok dolog van most így hirtelen. És holnap is kezdődik, mindenféle dolgot kell csinálnom, mindegy, és eldöntöttem a kocsiba, hogy ezt a mai napot már javezni fogom, nem vagyok hajlandó, mert annyira rohantam le a garázsba, a kocsiba, rohantam, pakoltam, mindent csináltam, és amikor kiálltam a kocsiba, akkor kicsit az idegrendszerem az...
Ezt képest elárulom nektek, hogy úgy pakolt a kocsiban Niki, hogy a csomagtartóban nem volt már hely, hogy betegyem a cuccaimat.
Az, hogy Báston folyamon voltunk a hétvégén vidéken, és még bent van az összes cucca kocsimban. Az összes snack, ami megmaradt, chipszek, meg finomságok.
Na, úgyhogy ez volt, igen.
Mm-hmm. Na. Az én kocsim az ekkora.
Ekkora. Pont beleférsz, hogy mi a fejed.
Hát egy személyes. Tényleg egy személyes, de nagyon max két személyes.
Kis túrára. Milyen hitelkártyával, nem? Tehát ez a tipikusan az autó, amiben nem pakol sok cuccot, viszont viszed magaddal a plasztikot.
Körülbelül ez arra
Erre van. Lehetne egy ilyen reklámot nyomni, lehetne. Nem?
Az autó, az tényleg arra van.
Igen.
Jaj, Maja úristen, visszatértem, nem hiszem el, hogy visszatértem.
Nagyon klassz. Ugye most friss élményekkel teli vagy, és igazából azt is terveztem, hogy így kifaggatlak, hogy milyen volt neked ott. Hol is voltál pontosan?
Ekvádorban.
Nagyon Igen. klassz. Ugye azt annyit azért tegyünk hozzá, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez Dél-Amerikának az északi részén van.
Kolumbia mellett,
aha. Tehát azért így a drogfinomítóknak a szagé így átjött, vagy így mi nem. beleszagoltam le,
és kokain. Érzem. Kokain. Nem. Most úgyis avokádóban utaznak már, ja, nem tényleg. Drogban. Most ez az új.
Igen, ez új.
Most ez az új. Most nem kokainban új utaznak biznisz. A dél-amerikai kartelek, hanem
azt mondod, hogy ott nyílt egy kis rés, esetleg ott benyomulhatunk oda. Kis területre.
Igen, szóval Ecuador az Kolumbia mellett van Észak-Dél-Amerikában.
Dél-Amerika északi részén. Igen. Tehát van akkor tengerpartja is.
Van tengerpartja. Ott van Galapagos-szigetek is például, amit mindenki ismer. Nem. Én nem tudtam, de ez ne bántsatok, ezért kérlek.
De most már te is
úgy
tudod.
Úgy mentem el Ecuadorba, hogy egy héttel az indulás előtt realizáltam, hogy egyébként Galapagos-szigetek az Ecuadorhoz tartozik.
Ecuadorhoz is tartozik? Na, én meg ezt nem tudtam. Azt tudtam, hogy arra felé van, így kb., igen. de azt nem tudtam, hogy melyik. Pont ez lett volna a következő kérdésem, úgyhogy ki is mondtad rá igen. a választ.
Szóval Ecuadorhoz tartozik, és ezt így egy picit bántam, hogy oda végül nem mentem el, de az kell tudni Ecuadorról, hogy annyira sokszínű, hogy oda egy hónap az nem elég. Hogyha igazán meg szeretném mindent nézni, nagyon különleges ország szerintem, és nagyon sokszínű így a természet is, úgyhogy ha valaki szereti a természetet, akkor szerintem egy másfél, két-három hónapot simán el tud tölteni úgy Ecuadorban, hogy egy napot sem unatkozik egyébként.
De egyébként nem ismerem az összes így környékbeli országot, de ugye ott van Közép-Amerikában, ott van Costa Rica, ahol már voltam, és az is egy olyan hely egyébként, hogy annyi picike ország, de annyi izgalmas dolog van benne, és azért ahhoz képest, hogy milyen picike, úgy tűnik, mint hogy a közel lenne minden mindenhez, de közben nem, mert nem annyira könnyed a közlekedés, tehát mit tudom én, az autópálya az kétszer egy sávos, meg jó esetben kettőször kettő, az már csoda. Úgyhogy ott is például nagyon-nagyon sok minden van, és már többször is voltam ott, és minden egyes alkalommal egy részét így egy kicsit megismerem, és úgy oda elutazunk, és azt így megnézzük. Szerintem lehet, hogy Ecuador is ilyen, hogy hogy nem feltétlenül, vagy egyszer elmész oda másfél hónapra, vagy mi van akkor, hogyha akár többször, és akkor tudom én pár hétre ott töltesz pár hetet, és akkor azt a részt felfedezed, vagy azokat a dolgokat, amire éppen
jársz. Elég nagy távolságok vannak, meg azért Ecuadoron belül van néhány város, ahová tudsz repülni, de a legtöbb helyre vagy bérelsz kocsit, vagy busszal mész, a legtöbben busszal mennek, és mondjuk, hogyha szeretnél elmenni a dzsungelbe, akkor az 9-10 óra utazás. Úgyhogy azért oda, hogy elrepülni mondjuk Quitóba, az a főváros, az Amsterdamból van közvetlen járat, szóval egyébként Budapestről két egy átszállással el lehet menni, tehát ugye azért szerintem az zseniális. Ez
nagyon praktikus, igen.
Igen. Hazafelé két átszállással jöttem Panama, és úgy vissza, de csak azért, mert azon a napon, amikor én akartam jönni, azon nem volt gép, de egyébként van egy Guayaquil nevű város, ami a második legnagyobb város Ecuadorban, ez egy nagy egyetemi város, meg Cuenca, és oda például repül KLM. Uh-huh. Hetente többször. Szóval, sőt, vannak olyan gépek, ami leszáll Quitóban, és tovább repül Guayaquilba, és akkor oda is rengetegen voltak a gépen, tömve volt a gép. A Ecuadorban annyi turista van, annyi amerikai élott, annyi európai élott. A legtöbb szálloda, vagy ahol voltam, ott nagyon sok külföldi volt, de a legtöbb az külföldiek tehát külföldiek üzemeltetik.
Tulajdonban lévő, nagyon, és ott igen. Meg akár.
Például Vilcabamba, ahol a legtöbb időt töltöttem.
Én ezt átköltöttem Bamba. Nem, Bamba Birkává.
Bamba Birká.
Ugye nekem volt. Csak Bamba Birkának mondjad.
Igen, mert nekünk magyaroknak, akinek van egy ilyen szavunk, és ráadásul ez vicces, és nem szoktam én is mondani valaki, hogy milyen bamba ez az ember. Isten, nem is figyel. Ne bambuljál. Nekünk szerintem ez nagyon vicces. Szóval ott is például megszálltam egy néhány napig egy helyen, és ott is németek voltak a tulajok. Azért, mert eljön valaki Ecuadorba, és szerelmet.
Beleszeret. Beleszeret, igen.
És a legtöbben haza sem mennek?
Nekünk, amikor voltunk Costa Ricába, nem tudom, talán legutóbb, akkor egy olyan helyen szálltunk meg, ahol egy svájci pár volt a tulajdonos. Ők is így voltak, hogy egyébként mind a ketten bankárok voltak, és elmentek, nagyon szerettek utazni, elmentek oda, így körülnéztek, beleszerettek abba a kis helybe, és azt mondták, hogy hát akkor ők inkább hagyják ezt a bankárkodást, és akkor így elmennek, és üzemeltetnek egy hotelt, és Úristen, annyira kedvesek voltak, hogy mindjárt meghatódom, hogyha megint visszagondolok, belegondolok abba
nekem
az egész sztoriba, ahogy fogadtak minket. Elvileg úgy volt, hogy egy ketten mentünk volna a párommal, és egy olyan szobát foglaltunk, ahol volt két külön szoba, két külön hálószoba. És akkor így útközben, amikor így utazgattunk, így csapódott hozzánk egy barátnőnk, és akkor így megérkeztünk, és akkor így nagyon zavarba voltak, és így ki sem merték mondani, hogy de nem ketten jöttetek volna? És azt hitték, hogy ők voltak a hibásak, de mondtuk, hogy nem, ketten jöttünk volna, de ugye mivel arról volt szó, hogy egy ilyen szállást kapunk, ahol van két hálószoba, ezért így hoztuk a barátunkat is magunkkal, így útközben derült ki, és azt mondták, hogy pont tegnap adták ki azt, amiben két hálószoba van, és hogy nagyon-nagyon sajnálják, és akkor így azt mondták, hogy és akkor a barátunk kap egy éjszakára, vagy kettőre, nem emlékszem már mennyi volt, hogy akkor megkapja ingyen egy külön szállást, mert volt plusz szállás, és így ilyen tényleg, wow, de cuki, mert arra is, az is jó lett volna, hogy egy bót ágyazzák, vagy mit tudom, egy csomó minden jó lett volna, de hogy ez szuper kedves volt tőlük, úgyhogy ja, szóval így.
Szerintem Dél-Amerikának ez a része, ez a Costa Rica, Panama, Kolumbia, Ecuador, ez elég spirituális, spirituális is, szóval az emberek viszonylag közel állnak a természethez, önmagukhoz, meg ezek különböző mindenféle dolgokat csinálnak. Meg hát ugye van, aki nyilván vallásos, és akkor legtöbben katolikusak, de ettől van ott egyfajta. Tehát nem olyan tüzesek ezek az országok szerintem, mint mondjuk Brazília, vagy Argentína.
Sokkal többet esik ott az eső, csak viccel.
Egyébként sokkal többet. De hogy én ezt tapasztaltam, hogy nincs ez a tüzes energia, nincs ez a pörgés, az emberek sokkal nyugodtabbak, valahogy más az az életvitel, amit én hozzám ez közelebb áll egyébként, attól függetlenül, hogy én elég pörgős vagyok, de lehet, hogy ezért van az, hogyha elutazom. Én Mexikót is nagyon szeretem, de szeretek Mexikóban is elmenni, mondjuk oké, Mexikóváros 2-3 napig, de utána ott annyira pörög az élet, annyira, mindenki annyira hangos. Én Olaszországban is így vagyok, hogy oké, Róma 2-3 napig, de utána így a volt férjem szokta mondani, hogy I like Italians, but fuck them. Hogy utána, hogy én imádom őket, de hát kapják be 3 nap után már így too much neki ez a buongiorno, signora! Un caffè! És ezt szeretem, mondjuk, megszeretem ezt Ecuadorban. Hogy van ott egyfajta ilyen relaxáltság, egy ilyen nyugalom, egy ilyen, és ez ilyen konstans. Szóval ritkán futsz bele olyan helyzetekből, ne ez lenne a reptéren, és olyan nyugodt, én még ilyen reptéren nem voltam. Minden nyugodt. Mindenki kedves, senki sem rohan, mindenki nézelődik, bámészkodik, kedves a másik, nagyon érdekes volt.
Wow. Érdekes. Nagyon, nagyon izgi. És amiről főképpen szerettelek volna kérdezni, ugye azért mentél oda, mert egy elvonuláson vettél részt, és hát nem is tudom, hogy hol érdemes kezdeni ezt az egészet, hogy miért mentél oda, és aztán mi az, amit kaptál, és milyen volt ez az egész elvonulás, és miért választottál mondjuk ez egy hány napos volt ez az elvonulás pontosan?
12.
12. Tehát miért választottál egy 12 napos elvonulást, mondjuk ahelyett, hogy mondjuk utazgattál volna, vagy... Mondjuk az utazgatás.
Igen. Mert most elmondtad, volna hogy... Maldívra is ennyi pénzből, és feküdhettem volna a luxus szobámban, a medencében, ehelyett sáros voltam, és mezítláb járkáltam egész nap, és akkor, dolgoznom is kellett.
Na, akkor erre vagyok kíváncsi, hogy milyen élményeid voltak, és mi az, amivel hazajöttél. De most már így az összes kérdésemet előre ellövöm, de nem baj, mert akkor
csak így... Nem baj, mert úgyis majd csepegteted időben, mert úgyis el fogom őket felejteni. Szóval az történt velem, hogy tavaly, most ha visszagondolok, akkor már más mondanék, mint mondjuk pár héttel ezelőtt, de ha visszagondolok, én már augusztusban nagyon fáradt voltam. Szóval általában azt csináltam, hogy mindig valamiben benne voltam, mindig volt valami dolgom, és nekem nagyon jól működik ez egyébként, hogy elfoglalt vagyok, meg hogy mindig van mit csinálnom, én igazi humanoid vagyok, hogyha nincs elfoglaltságom, akkor tényleg butaságokat szoktam teremteni a legtöbbször.
Mondjuk ki szart teremtesz.
Szart, igen, jó, köszi. Annyit káromkodok mostanában a tanfolyamaimon, hogy már úgy szégyellem magam, hogy próbálom magam visszafogni.
Nem baj, majd akkor én átveszem ezt a szerepet. Köszönöm. Jó, és te finomkodhatsz.
Jó, finomkodhatok. Egy kicsit finomkodhatok. És az történt, hogy ugye én tavaly szakítottam a volt férjemmel sokat gyára, és az is, nem mondom, hogy megviselt, sokkal inkább az most az én választásom volt, és akkor az ott elindult, hogy megváltoztak a dolgok így az életemben. Ugye mi együtt béleltünk bent a belvárosban egy lakást, és hát ez elég drága volt, és úgy elkezdett a világomban lenni egy ilyen zavar, és akkor el akartam utazni, augusztusban el is utaztam, találkoztam a barátaimmal Stockholmban, utána elmentem, ugye Olaszországban együtt voltunk Olaszországban, de már ezekre a helyekre is úgy érkeztem, hogy hullafáradt voltam, és... kiderült erről a lakásról, ahol laktunk, hogy onnan el kell költöznem. És maradhattam volna még egy hónapot, vagy talán kettőt is, ha nagyon úgy van, de egyébként is az volt a tervem, hogy egy új otthonba szeretnék költözni, ami tényleg a sajátom, amit A-tól Z-ig én úgy rendezek be, hogy szeretnék, és meglett a lakás, amit végül meg is el is kezdtünk szeptemberben, és hát... annyira sok tanfolyamot írtunk ki, mi mindig előre, 2-3 hónapra előre dolgozunk, hogy így a lányok is lássák a beosztást, hogy tudják az életüket ahhoz igazítani, így mindenkinek könnyebb. És tulajdonképpen azt vettük észre, hogy november végig gyakorlatilag szabad nap nélkül kellett végig tolni, úgyhogy közben ment a lakásfelújítás, és akkor emellett mi még irodát is
Új irodát is lett.
És akkor azzal is kellett egy csomót foglalatoskodnunk, és hát azt gondoltuk, hogy az könnyed lesz, majd oda költözünk, de hát aztán az sem úgy alakult. Úgyhogy végülis voltak olyan pontjai ennek az egész időszaknak, ez augusztus, szeptember, október, november, 4 hónap, valamiért többre emlékszem, de mindegy, 4 hónap, és eközben elköltöztem egy nagyon kedves barátomnak a lakásába, mert viszonylag olcsón ki tudtam tőle bérelni, és ez egy nagy lakás, 130 négyzetméter, és nekünk akkor még nem volt meg az iroda, úgyhogy kellett tér, hogy a csajokkal ott tudjunk dolgozni. És hát azt kell tudni erről a lakásról, hogy ez egy entitás tanya. És észrevétlenül elkezdtem leépülni minden szempontból. Elkezdtem elkésni az edzésről, ugye ezt tudjátok rólam, meg erről annyit beszélek. Tehát nekem az edzés az a 6 éve minden nap szinte az életem része. Én nem tudom elképzelni, hogy nem menjek el edzéshez. Képest most 2 hónapja nem voltam az edzőteremben, ez egy furcsaság. De hogy elkezdtem elkésni az edzésről, elkezdtem stresszes lenni, én nagyon fura gondolataim lettek, üldözési mániám lett, hogy mindenkiről azt gondoltam, hogy az gyanús, fura.
Ez a Maja is kezd nagyon gyanús lenni.
Nagyon. Mindenki fura volt és gyanús. Mindenkit így figyeltem, hogy csak így szó nélkül. Mindent észrevettem, amit nem kellett volna, azt is. És elkezdtem ebből is elfáradni, és akkor tök jó volt, mert a lányok egy idő után így mondták, hogy valami nem jó. Ez így nem lesz jó. És aztán azt tudtam, hogy majd kész lesz a lakás egyszer csak, de addigra már annyira sok volt ez az egész, annyira agyonnyomott ez az egész, és ugye lett egy új kolléganőnk, és akkor lett az iroda, elkezdtek a költségek is, de nem 100 000 forinttal, hanem milliókkal elkezdtek. Egyre több lett a költség, és így volt egy ponttól, azt éreztem, hogy én nem vagyok normális, szerintem. Én csak meg akarok halni. Én nem tudok itt tovább élni. Én
ezt az első résszel egyetértek, hogy nem vagy normális, ezért is szeretlek. Tehát így, ahogy vagy. A többi az kétséges.
És akkor... Hát volt már egy olyan rész, én a Ráda utcában laktam, az irodánk pedig a Veselényi utcában volt, hogy már az is szabadidő volt nekem, hogy elsétálhattam az irodából haza. Ez volt a szabadidőm. De az, amikor mindig tartalmat kell gyártanod, ez egy nagyon nyomasztó dolog, hogy mindig dolgoznod kell, mert honnan jön az ihlet, honnan?
Igen.
És hogy nincs ilyen, hogy nem csinálod a tartalmat, hogyha az a munkát, hogy tartalmat szolgáltatsz. És emlékszem rá, hogy egy ilyen alkalommal hazamentem, mondtam a cseréknek, hogy otthon maradt az ebédem, otthon felejtettem, haza fogok sétálni, meg vissza, legalább addig is kint leszek, mert nem voltam a szabad levegőn sem. És emlékszem, hogy hazasétáltam, és felhívott a volt férjem, és ő olyan, hogy annyira erőszakos, hogy ő nem hagy békén, amíg nem veszed fel a telefon. És hát rohadtul nem volt kedvem vele beszélni, inkább a kardomba döltem volna, és meghaltam volna, mondom, hogy ha ebédelni szeretnék most, és így folyamatosan kinyomtam, és addig hívogatott, és küldte az üzenetet, hogy vedd fel a telefon, fel kell venned a telefon, mondom. Kérlek, vedd fel a telefonon, Jézusom, hagyom ezt a csávó békén, most akarok meghalni éppen, mert meghalni se hagy. És akkor otthon ebédeltem, mondom, egyszer csak így mondom, hogy jó, felveszem, mondom, mit szeretnél tőlem, hagyjál már békén. És mondta, hogy érzékelt, hogy valami nem oké velem. És mondtam, hogy az az igazság, hogy ki vagyok égve. És én még nem voltam ilyen helyzetben, én gyűlölöm az életemet, meg magamat is, meg mindent is, és nagyon furcsa vagyok, és nem tudok ezzel mit kezdeni. És mondta, hogy most van Kosztarikán egy 7 napos elvonuláson, és hogy szerinte nekem el kellene mennem erre a helyre. Mert hogy ő akkor már ez a sokadik napja volt, még mindig ott volt Kosztarikán, és mondta, hogy átküldi nekem a kontaktokat, segít nekem elintézni, hogy el tudjak menni, és hogy menjek el. És akkor megnéztem ezt a helyet, nagyon tetszett egyébként, viszont... ugye Dél-Amerikában sokat gyógyítanak, úgy hívják ezt, hogy medicinekkel, ezek különböző növények, meg kivonatok, amiket ugye ott az
őserdei növényekből, igen, meg ilyesmikből.
És engem mindig érdekelt ez a dolog, viszont én elég ébernek tartom magam, meg óvatosnak is, és akkor mindent, amit a Michael átküldött nekem, az nekem egy kicsit ilyen turistás volt. Ez minden $1000 került, és akkor minden egyes hozzáadott tartalom még $1000, és akkor a végén, amikor így összeraktam a csomagomat, hogy én mit szeretnék, az kb. $10,000 lett volna. És úgy voltam, hogy szerintem $10,000 el tudok menni Dél-Amerikába, akár 3 hónapra is,
egy évre oda költözök.
Egy évre is oda költözhetek $10,000, és akkor így úgy voltam, hogy ez egy kicsit így erős volt nekem, és akkor így megnéztem az oldalukat, és tényleg nagyon, ilyen nagyon amerikai volt. Nekem nincs ezzel semmi gondom, én imádom őket a maguk hülyeségeivel együtt, de úgy éreztem, hogy ha elmegyek Dél-Amerikába, akkor szeretnék egy autentikus élményt, nem egy luxus szállodát, ahol amerikaiakkal veszem körül magam egy héten keresztül, és ők próbálnak gyakorolni egy olyan hagyományt, amihez amúgy semmi közük. És akkor elkezdtem kutatni, akkor nagyon kíváncsi lettem, na és hát ez az én terepem, kutatni, keresni. És akkor felfedeztem azt egy idő után egy blogon, hogy Ecuador az egyetlen dél-amerikai ország, ahol a sámánoknak kell, hogy legyen licenszük. Tehát, hogy őnekik kell, őnekik papírjuk van arról, amit csinálnak, engedéllyel rendelkeznek. És akkor mondtam, hogy ó, na, akkor ez már valami. Oké, akkor Ecuador. Mi ez? Hol van ez az Ecuador egyáltalán? És akkor elkezdtem utána járni Ecuadornak, és akkor felfedeztem, hogy rengeteg ilyen elvonulási központ van Ecuadorban, ahol mindenféle klassz dolgot lehet kipróbálni. És akkor itt találtam meg ezt a Casa del Sol-t, ezekre a helyekre úgy kell jelentkezni, és akkor a jelentkezésed alapján eldöntik, hogy alkalmas vagy rá, hogy mehetsz, vagy nem, az nem mindenki alkalmas azért arra, tényleg? Hogy elmenjen egy ilyen
helyre. Tényleg? Mi alapján szűrik?
Vagy hát, hogyha valakinek például bipoláris problémái vannak, vagy skizofréniája, vagy akár valaki nem tud aludni évek óta, és mondjuk altatókat szed, akkor nem javasolják nekik, hogy kipróbálja ezeket a dolgokat, mert ugye ezek indikálnak különböző dolgokat a szervezetben. Igen. Tehát nem csinál semmit veled, ha nem szedsz mindenféle furcsaságot a különböző problémáidra. Szóval ugye egy csomóan vannak, akik Xanax függők, meg hát csak Aderolt szednek Amerikában.
Ja, az Amerika, ezek, igen, Amerikában az, hogy
úgy szedik az Aderolt, mint itthon a C-vitamint, és így, számomra ez ilyen nagyon furi, de...
Nagyon-nagyon nagy kultúrája van egyébként ott a mindenféle fájdalomcsillapítóknak és az altatóknak, az úgynevezett over the counter, tehát ugye amilyen nem kell hozzá... orvosi recept, ugye?
Igen,
recept nélküli cuccokat nagyon-nagyon tolják.
És akkor mielőtt mész egy, tehát hogy azért, tehát van egy kérdőív, amit ki kell töltened, az alapján, hogyha megfelelsz, az szuper, és akkor utána küldenek neked egy csomó mindenféle papírt, ami alapján felkészülsz. Tehát, hogy el kell kezdened egy speciális diétát, nem eszel húst, igen, semmilyen tartósítószer, tehát, hogy kerülni kell a, nem tudom, kólát, az ilyen finomított cukrokat, élelmiszereket, glutént,
a cukrokat is?
Igen. Gyümölcsöt lehet enni, csak hogy például nem javasolják, hogy előtte gumicukrot tegyél, ilyesmit.
Ja, mondjuk ezt nem.
Tehát sokkal inkább arról szól ez az egész, igen. Szóval sokkal inkább arról szól ez az egész, hogy egyfajta ilyen tisztulásom ész át. Kellett csinálni előtte egy ilyen májtisztító kúrát, küldtek hozzá receptet, ki kellett keverni.
Erre nem is emlékszem, hogy ezt
szóval sokkal inkább, igen, mert én ilyen csalós voltam, tehát az történt, hogy én így eldöntöttem magamról, hogy mivel én nem szerek semmilyen fájdalomcsillapítót, semmilyen gyógyszert, ezért nekem meg nincsen semmilyen problémám, ezért szerintem biztos nem fog belehalni ebbe a 12 napba, hogyha a diétámat azt nem tartom be, és meg 2 hónap lett volna, de hát pont karácsony ott volt előtte, tehát most mond anyádnak, hogy nem eszel a beigliből, hát az enyémnek mond, nem tudod neki mondani.
De tök mindegy, de hogy egyáltalán egy karácsonyi vacsorán az embereknek a 90%-a, hogyha azt mondod, hogy én akkor most nem ehetek,
ugye? Nem, kalapból ez, hogyha hazamegyek, akkor mindig megkérdezik, hogy most éppen mit nem ehetsz, Nikolát.
Te már így előkészítetted a terepet annak, hogy bármilyen furcsaságot étkezési szinten elfogadjanak.
Nem, most már nagyon ügyes vagyok, 80-20, és akkor a 20-at azt arra tartogatom, amikor hazamegyek, és akkor mindent teszem. Mindent. Akkor nem mondom már semmire, hogy nem, és nagyon boldogok. És mivel nagyon boldogok, ezért sokkal könnyebb nekem is, úgyhogy igazából ezt elengedtem már, hogy a diétámat azt addig tartom, amíg itthon vagyok, és utána meg összeeszem.
Egyébként nagyon sokat láttam például a Facebookon, és sokan azt mondják, hogy ugye nem a karácsonykor kéne betartani nagyon szigorúan az étkezési előírásaidat, hanem így mondjuk ezt
az
év többi részében, és akkor az teljesen belefér az, hogy jó van, néha egy picit elkanászodunk, de szóval, hogy igen, hát ez nem karácsonykor kell kezdeni minden esetre.
Emlékszel, a Bartákos megmondta, ő mondta, hogy megesszük magunknak a problémát, de nem karácsonykor esszük meg a problémát, hanem előtte 20 éven keresztül.
Pontosan, ne is mondjad, de nem csak megesszük, hanem mindenféle más módon is csinálunk, igen.
Én ezt a mondatot nagyon elloptam tőle, de nagyon tetszett, zseniális, hogy mondta, igen. Mert ott panaszkodott valaki egyszer valami emésztési gondjára, és mondta, hogy de hát ő annyira odafigyel, és arra mondták, hogy mi hosszú éveken keresztül esszük meg magunknak a problémát, nem 2 hónapnyi, nem tudom, cukorevés okozza a problémánkat, hanem nem összességében.
Na, szóval
így kerültem ide a Casa del Sol-ba, nagyon tetszett, hogy ez egy család egyébként, sámán család, és tulajdonképpen ők megvásároltak ott Vilcabambában, ugye Quitóba repültem, és akkor Quito...
Bocsánat, igen, mindig röhögnöm igen. kell, nem mondjad sokszor igen. ezt a nevetet, készen szállok tőle. Igen.
Szóval Quitóba repültem, ami Ecuador főváros, az viszonylag északon van, és akkor onnan kellett repülnem egy 50 perc, ez a Loja nevű város, de gyönyörű az a környék, ez egy ilyen... Hát úgy hívják, hogy Sacred Valley, hogy egy, hát hogy mondanád ezt?
Szent völgy. Aha,
igen, ez egy szent völgy. Nagyon-nagyon sok spirituális ember él ott egyébként, ami nagyon izgalmas volt. Én egy picit tartottam ettől, ugye azért én, amióta az Access Consciousness eszközeit tartom, azóta nem tartom magamat spirituálisnak, ugyanakkor lehet, ha valaki hallgatja ezt a podcastot, ő biztos azt mondja, hogy ti nem. Hát ti aztán olyan ezőspirik vagytok, de közben meg ugye egy kicsit más azért, amit mi csinálunk, úgyhogy én ettől egy icipicit féltem, és amikor megérkeztem, hát fantasztikus volt egyébként, mert egy külön kis kabinba kértem magamat, 13-an fértünk el összesen, és én úgy voltam vele, hogy én egyedül akarok lenni, most aztán megszabadulok mindentől, ott nem lesz internet, aztán hagyjon engem mindenki békén, majd én a kabinomban szépen el leszek magamban, és amikor van lesz egy kötelező program, akkor majd én is jövök.
Mert kidugod az orrocskádat, igen.
És akkor megérkeztem első reggel, már úgy érkeztem meg ide, hogy két másik emberrel, mert hogy néhány napot előtte már ott töltöttem Vilcabambában, hogy jött kicsit ismerkedjek a helyjel, és kiderült, hogy két másik társam, egy házas pár, egy 70 meg egy 73 éves hölgy, meg egy férfi, ők ott voltak már azon a szálláson, ahol én voltam napokig, úgyhogy küldtek nekem egy üzenetet, hogy reggel mennénk együtt ide, erre a helyre.
De és akkor
nagyon. Ők most már 15 éve utaznak Dél-Amerikában, amerikaiak egyébként, és kipróbáltak már mindenféle ilyen medicint, nagyon szeretik az ayahuasca a kedvencük, de sok minden mást is. Ez egy különleges, speciális retreat volt, ez nem ayahuasca retreat volt, hanem San Pedro, Jopó, kipróbáltuk a peyotit, és lehetett mindenféle más ilyen gyógyító cuccokat kipróbálni. Ennek a opá, nem fogom beleférni az időbe. Igen, láttam. Szóval minden klassz dolgot ki tudtunk próbálni, és igazából én ezért érkeztem ide, mert úgy éreztem, hogy nagyon sok eszközöm van, nagyon sokat foglalkozom ezekkel az eszközökkel, ugyanakkor, és nagyon sokat használom magamon, de azt éreztem, hogy szükségem van valami másra, hogy egy kicsit ki kell, hogy szakadjak ebből a közegből, hogy meglássak valami mást, ami a dobozomon kívül van, amihez tudnék kapcsolódni. És akkor tulajdonképpen ez a 12 nap úgy nézett ki, hogy minden napra volt egy csomó programunk, jó óra, túráztunk rengeteget, rögtön első nap azzal kezdtünk, hogy volt ez a Temeszkál nevű szertartás, ami tulajdonképpen Svetlacsnak hívják, ami úgy
ilyen
néz ki...
izzasztó kunyhó magyarul.
Igen, izzasztó kunyhó, hogy olyan, mintha az anyamébe mennél be, tehát egy nagyon sötét, ilyen alacsony a belmagasság is, és középen van egy kis gödör, és fölforosítanak tüzet raknak, és ott fölforrósítanak ilyen óriási köveket, és akkor 28 darab kő, és hetesével hozzák be őket, és hoznak be mindenféle szent vizeket, meg növényeket, és akkor énekelnek, dobolnak bent, és mindig van egy kör. Bejön egy 7 kő, víz, dobolás, éneklés, következő 7 kő, dobolás, éneklés, és lent ülsz a földön a sárba. Hát Erdély Nikolett, hát én ott jöttem rá, én annyira nevettem magamon, én annyira piki vagyok, hogy azt sem bírom elviselni, ha rámegy egy kis por a cipőmre. És így mindent tisztogattam, és mindenki ott állt, de hát voltak emberek, akik a 13-unkból mondjuk szerintem 10, már ez a 6. alkalmuk, nem pont ezen a helyen, de hogy rengeteget járnak ilyen elvonulásokra, és én ott egyedül volt egy másik fiú, akivel aztán legjobb barátok lettünk ott, Dave, és mi meg ott álltunk ketten, mindketten csak így néztünk, hogy itt mi fog történni. De nagyon-nagyon izgalmas volt, és az az igazság, hogy azt tudtam mondani, hogy a legfőbb oka annak, hogy én ide elmentem, az az volt, hogy egyszerűen csak azt éreztem, hogy megszűnt a kapcsolat a természettel, köztem meg a természet között. Én kicsi gyerekkoromtól egy olyan családban nőttem fel, hogy lovaink voltak, disznóink, bikáink, csirkéink, kint futkostunk a kertben, a veteményes kertben. A nagypapámnak lovai voltak, és a földeket művelt vele, tehát állandóan kint voltunk, föntültünk a lóhátán, a szén a bálák tetején ugrabugráltunk, és így ebből lett egy olyan élet, amikor bent ültem a számítógépem előtt, meg a telefonom előtt egész nap, és hosszú-hosszú hónapokkal, évekkel korábban, és ezt neked szerettem volna elmesélni, szóval amikor kezdődött a COVID, és otthon kellett maradni, akkor nem tudom, hogy emlékszel rá, hogy egyszer felhívtak a telefonon, hogy szerintem megbolondultam, mert van egy hang a fülemben, és zúg a fülem állandóan, hogy van benne egy hang. Emlékszel erre?
Uh-huh, igen.
Emlékszel
igen,
arra a beszélgetésre?
Volt ilyesmi, igen.
És még a kicsi lakásban laktam, és mondtam, hogy Maja, szerintem megbolondultam, hogy zúg a fülem, hogy van benne egy ilyen hang, és nem hagyja abba, és hogy olyan fura, olyan, mint a rezegne az egész lakás, olyan volt ez az egész. És utána így tök ügyes voltál ebben, mert így nem tett egy jelentőségtelében, mondta három mondatot, és akkor rögtünk rajta egyet, és akkor hagytam ezt az egészet, mert ugye ez megint egy kicsit olyan volt, mint a szokásos dolgaim, ugye, hogy mindig bekengek valami, mindig vele mindig történik valami. És aztán az történt, amikor visszaköltöztem a Folyandár utcába most, akkor visszajött ez a hang. Mm. És azt hittem, hogy fúrnak a szomszédba, de 10 óra volt, és nem hagyták abba a fúrást. És rájöttem, hogy nem fúrnak. Hogy
a fejedben fúrnak.
És nem olyan volt, mint a fülzúgás, hanem egy ilyen monoton, egy ilyen
aha, tényleg fúr. Ilyen,
igen, nagyon fúr volt.
Ilyen fúrós, tényleg. Aha.
És hát azt hittem, hogy megbolondultam, mondtam, hogy na, most már akkor én biztos, hogy tényleg teljesen totálisan vége van az életemnek, én most már teljesen megbolondultam. És amikor megérkeztem Vilkabambába, az első éjszaka visszajött ez a hang megint a fejembe, mondom, ezt nem hiszem el, és akkor eszembe jutott valami, hogy tudunk energiát dobni, tehát összegyűjteni az energiát és dobni a földnek, és akkor eljöttem arra, hogy lehet ez valami energia a testemben, hogyha nem tenném ezt itt most jelentőségterivé, és elkezdtem hármasokat dobálni vissza a bolygónak. De akkor már nagyon kezdett fura lenni ez az egész, és akkor, amikor elindult maga ez az elvonulás, akkor az első ceremónián, ez egy éjszakai program volt, este 8-kor föl kellett mennünk a hegyoldalba, volt egy ilyen pavilon, középen tüzet raktak, és akkor ott énekeltek, doboltak, mindenféle dolog történt, és így annyira beindult nálam ez a folyamat, annyira hangos volt, hogy ők énekeltek, és hangosabb volt a fejemben ez a hang, és wow, mondtam, hogy úristen, én most tudom, meg fog voltam, hogy nem tudom, mi fog mondani, és elkezdtem dobálni így, és egyszer csak a sámán így odafordult hozzám, és így mondta, hogy what's your name? Hogy mi a nevem? Mondom, Nicolette. Hogy vagy Nicolette? És mondtam, hogy nem tudom, nagyon furcsán vagyok. És így elővett egy üveget, kettőt, az egyikben volt egy kígyó, meg egy ellötty. Azt mondta, hogy ezt igyam meg, olyan volt, mint a pálinka, csak én nem szőlőből volt, hanem valamiből, és egy ilyen sárga kígyó úszott benne.
Nagyon gusztusos lehetett.
Nagyon, ezt megittam, de nagyon, szerintem volt vagy 60 fokos, úgyhogy bajom nem lett tőle. És utána elővett egy üveget, amiben ilyen zöld különböző növények voltak beáztatva, szerintem abban is valami alkohol volt, és ahogy megitt, és így rám... így rám fújt az egészet, és minden irányból úgy éreztem magam, mintha valami démonűzésed lennék.
Az volt valószínű.
Valószínűleg igen. És onnantól, de még akkor is, és egész, mert ezt csináltam, ugye, és mindenki engem aha, nézett, hogy mi baja van ennek a nőnek, és dobáltam, és mondom, hogy akkor is ki fogom magamból dobálni, nem tudom, hogy ilyen. És jött a harmadik vagy a negyedik nap, amikor túrázni mentünk 12 órára reggeltől estig.
Hogy bírta a lábad?
Azt én nem tudom. Tök jó. Én voltam az első mindig a sorba. Mert én mindig a sámán körül voltam, mert imádtuk egymást, és akkor Santiago csak ment, én meg mehettem.
Santiago a sámán,
igen,
jaj, de jó.
És nagyon jó fejek, úristen, csoda, imádom őket. És én nagyon furi volt, mert volt egy kapcsolat közöttünk, az első perctől kezdve, de mi sosem beszéltünk egymással. Mi csak így, mindig úgy hozta az élet, hogy mi mindig együtt mozogtunk. Nagyon érdekes volt. És...
Van ebben energia.
Igen, nagyon. Apám megmondta, hogy sámán vagyok. Csak ő azt mondta, hogy szerint én egy magyar sámán vagyok. Nagyon sietek, Tomi, ígérem, befejezem ezt a sztorit, és akkor beleférünk az időbe. Szóval, csak és a lényeg...
De nekem még vannak kérdéseim.
Igen, de max tovább megyünk a következő részbe. Szóval ott történt egy óriási áttörés ezen a túrán. Megálltunk több helyen, megálltunk egy mandarinosban, mandarint szedtünk, leültünk, csináltunk ilyen offeringet a Pachamama, ugye ők úgy hívják a bolygót.
Igen, a földanya.
Földanya, igen, hogy kiástunk ilyen kis lyukat a földbe, és akkor gyümölcsöket tettünk bele, meg virágszirmokat, meg kifejeztük a hálánkat, énekeltek, doboltak, csodálatos volt, fantasztikus volt. Én most sáros voltam, mindig olyan retkes voltam, füstszagom volt állandóan, de annyira élveztem, és ez volt a kedvenc, amikor egyszer megálltunk ezen a túrán, egy helyen leültem, és ott olyan volt, mintha átszakadt volna ez a tudatosság, egyszerűen csak így, mintha elindult volna az információ, és elkezdett ez a hang megint a fejemben egyre hangosabb lenni, és egyszerűen csak így néztem ezeket a hegyeket, és most lehet azt gondoljátok, hogy teljesen megbolondultam, de nem baj, vállalom. egyszer csak így jött az üzenet, hogy ez a hang 2 éve megpróbált engem elhozni ide. Hogy visszajöjjek ide ezek közé, a hegyek közé. Hogy visszataláljak oda, hova, ahonnan jöttem. És igazándiból nem azok a hegyek a lényeg, hanem az, hogy a természet, ahonnan jövünk. És ott az az üzenet a számomra annyira erős volt, hogy akkor jöttem rá, hogy úristen, én egy természeti lény vagyok, hol felejtettem el ezt?
És hozzátenem, hol felejtettük el azt, hogy természeti lények vagyunk, és hol vágtuk el magunkat, és mi kéne ahhoz, hogy mindegy, hogy mit választottunk, és hogy hol vágtuk el magunkat, de hogy így visszatérni. Most választhatjuk, ebben a pillanatban mindenki választhatja azt, hogy oké, visszatérek így a természethez, és nem arról van szó, hogy most akkor mindenki hagyja ott a lakását, és vonuljon ki a -5 fokba, és így lakjon egy sátorba, vagy
csak az, mindegy. Csak elfelejtettük, és nem tudjuk magunkról azt, hogy mi része vagyunk ennek az egésznek, és hogy a bolygónak igenis szüksége van ránk, mindenkire egyesével, hogy nem attól vagy feltétlenül csak tudatos, hogy szelektíven gyűjtöd a szemetet, hanem sokkal sokszínűbb ez az egész, és ők ott annyira megmutatták ezt. Ők ezt nem csak ilyenkor gyakorolják, amikor mi ott vagyunk, mert havonta egyszer van egy ilyen elvonulás. És ugye alapvetően maga ez a medicine volt számomra a hívószó, de tulajdonképpen, ha most visszagondolok, akkor nem ezek voltak a lényeg számomra, hanem az, hogy kint voltunk a szabadban, a természetben, az, hogy a patakban volt, hogy hidegebb volt a víz a zuhanyzóban, mint a patakban, úgyhogy mindenki befeküdtünk ott a kövek közé a patakban, mert ott volt egy ilyen tiszta vízű forrás, nem messze tőlünk, és akkor ott már elég viszonylag gyors sodrása, de tök jó mélysége volt, és hogy azt vettem észre, ahogy ott voltam, hogy egyetlen percet se töltöttem a szobámba, állandóan együtt voltunk, állandóan beszélgettünk, mert ugye egy-egy program között volt szabad időnk, együtt ettünk, segítettünk mosogatni, pakoláztunk, volt kutyánk, az jött velünk mindenhová, volt, hogy bejött a szobánkba, hol az én szobámban aludt, hol a másik szobájában aludt, hogy egyszerűen volt ott egyfajta ilyen közösség, ami az én életemre egyáltalán nem jellemző, mert annyira imádtam, amit mondtál a kocsiban, amikor jöttünk, hogy annyira furcsa ez a gyors világ. És ezt mondtam neked én is a kocsiba, hogy visszajöttem, és úgy érzem, mintha visszakerültem volna ugyanabba az emésztő pöcegödörbe, ahonnan mentem. És nem azért, mert rossz lenne ez a gyors világ, de egyszerűen én nem ez vagyok.
Meg szerintem egy részünk biztos, hogy nagyon szereti, viszont van egy másik részünk, aminek így ilyen kell a természettel való kapcsolódás, bármilyen formában is jelenjen ez meg. És egyébként emlékszel, hogy nem is tudom, hogy mikor kezdted el még a kis lakásodban kezdted el az earthinget, hogyha ugye ezt, hogy láttál egy ilyen filmet, úristen, beleborzong az egész testem, hogy láttál egy filmet arról, hogy mennyire fontos a földelés, és akkor elkezdtél kimenni, és ott sétálni, mezitláb sétálni, vettél egy valamilyen ilyen matracot, amit a lábad alá tudtál tenni, miközben dolgoztál a komputereden, ami szintén egy ilyen leföldelés segít. És elkezdtél ebben az irányban már rég? Tehát már mennyire, hány éve
indultál? Ez akkor kezdtem örtingelni, amikor ez a hang megjelent a fejemben, ez akkoriban de akkor, volt.
Most még inkább beleborzongok ebbe a dologba, hogy mennyire, szóval elismerni így utólag is, hogy mennyire összhangban vagyunk, és mennyire ott vannak a jelek, és mennyire ott vannak azok a dolgok, amiket elkezdünk csinálni, csak lehet, hogy még az kevés, és még többre vágyik a testünk, vagy még többre vágyunk valójában, és ezeket így fölismerni, és követni az intuíciónkat, követni, hogyha nagyon excessesen akar mondani, követni az éberségünket arra, hogy hova szeretnénk menni, és annyira tetszik egyébként, ahogy mondtad, hogy a közösség, mert pont hány résszel ezelőtt beszélgettünk a közösségekről, és szerintem ez a mostani ilyen járványos, elkülönítős időszakban rettenetesen fontos a tényleg a minőségi emberi kapcsolatok, a minőségi közösségeknek akár a létrehozása, vagy az ápolása, vagy a fölélesztése, tehát hogy ezek mind olyan dolgok szerintem, amikre rettenetesen ki vagyunk most éhezve, még inkább, vagy az elmúlt 2 év miatt még inkább, hogy talán talán ez is egy ilyen, lehet, hogy egyébként pont arra jó ez a nagy elhatároltság, hogy annyira letagadhatatlanul kijönnek bizonyos dolgok, hogy nem lehet már elmismásolni, hogy de igenis nagyon szükségünk van a közösségre, és annyira tetszik, hogy így ezeket így említed, és olyan szépen így rárímel a mostani élményed pont arra, amiről mi is egy picit nemrég beszélgettünk, és csak így belekóstoltunk ebbe az egészbe, de azért ennek nagyon nagy mélysége tud lenni.
Úgyhogy tudom, hogy már letelik az időnk.
Szóval... Jó, szerintem beszélgessünk még egy kicsit, vigyük tovább ezt a témát a következő részben, jó, hogyha okay, benne vagy. Benne. Van még valami, amit szeretnél, hogy így kerek legyen ez a mostani történet? Tehát, hogy nem,
szerintem
voltál,
ez így most igen, jó. Ez eddig így klassz, mert nagyon sok minden más felismerésem lett, élményem, ami szerintem egyébként erre is jutottam, hogy... Még talán annyit fűznék hozzá, hogy tudom, hogy sokat beszéltem az elején, hogy mi volt, hogy honnan jött ez az egész, igen, onnan indult az egész választásom, de ha visszanézek, akkor nagyon hálás vagyok azért az időszakért. Tehát igazándiból annyi éberségem lett abból az időszakból, augusztustól decemberig, hogy mi az, amit biztosan nem szeretnék az életemben, és milyen szerencsés vagyok, hogy ez most megtörtént velem, hogy még csak 30 és 40 között vagyok félúton. Mondjuk így. 35 fölött már nem beszélünk erről. Hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen fiatalon erre ráébredhettem, mert tudok teremteni egy másik életet, sőt, hogyha lesz családom vagy gyerekem, akkor ő nekik egy totálisan más valóságot fogok mutatni. Szóval biztos, hogy szeretném, hogy a gyerekem közel álljon a természethez, hogy énekelni tanuljon, hogy hangszeren megtanuljon játszani, hogy a közösség része tudjon lenni még inkább, hogy akár építhessen maga köré egy közösséget, mert ezt is észrevettem, hogy itt mindenki szinte tudott énekelni, mindenki tudott játszani valamilyen hangszeren, engem leszámítva. Meg jó, az kis amerikai haveromat leszámítva. Aha. Mi ketten csak így néztünk, hogy ezek mindenhez értenek. Na, ezek mindenhez. És annyira csodálatos volt, és rájöttem arra, hogy mi is értetünk hozzá, ez csak egy választás kérdése. Ott hallottam egy nagyon szuper mondatot, amit elhoztam magamnak örökre, hogy sosem késő, hogy boldog gyerekkorod legyen. Úgyhogy nekem most indul a boldog gyerekkorom.
35 és fel a boldog gyerekkorra. Tök jó.
Fel a boldog. Hogy sosem túl késő ahhoz, hogy boldog.
Let's rock this.
Tehát, hogyha, igen, ha nem kaptad meg gyerekkorodban, amit szerettél volna, mint például én, hogy én zongorázni akartam tanulni, és énekórára járni, és mindig mondták a szülőm, hogy drága. Hát akkor majd
akkor
most. Akkor majd most. Úgyhogy talán ezt fűzném még ide hozzá, hogy ha bárki bármin megy most keresztül, ami nehéz, vége lesz, és annyi ébersége lesz belőle, annyi új választása lehet ezáltal, ami egyébként lehet, hogy sosem lenne, hogyha ez nem történik meg.
Igen, hozzátenném azt, hogy szerintem akik már régebben hallgatnak minket, azok talán ezt tudják már, de ugye nem abba belemenni, ne a miértekbe, hogy jaj, miért történik ez velem, miért történik az, hogy oké, ez nekem most nem tetszik, mi más lehetséges itt, és milyen választásaim lehetnek ezután. Tehát, hogy ez inkább e felé menve, tehát nem a miértek, az belevisznek egy ilyen loopba, egy ilyen újra teremtési ilyen ciklusba, de hogyha oda megyünk, hogy oké, mi más lehetséges most, és onnan akkor tudunk szépen tovább dobbantani. És ez egyébként, ahogy te mondtad, csodálatos éberséget tudnak hozni a nehéz helyzetek. Ja, ez az, amit nem szeretnék. Köszi, csá!
Meg nagyon látom, hogy mi mit teremtett. Például elkezdtek a bevételeink is visszaesni. És most megnéztem, most ugye január van, nem titok, január vége is, megnéztem a januári bevételeinket, egy hónapig majdnem Ecuadorban voltam, és kétszer annyi a bevételünk, mint decemberben.
Wow!
És ilyenkor tenném fel a kérdést, hogy na, és akkor ez most hogy van?
Igen.
És ugyanez volt tavaly, amikor Mexikóban voltam egy hónapot, hogy akkor volt minden idők legnagyobb bevétele a cégekben, amikor én Mexikóban voltam. Szóval
neked jól kell érezned magadat, és akkor relaxációból teremteni, de ez csak a Nikinek működik, szerintem.
Senki más.
Szóval hozzátenném azt is, hogy benne van a munka, tehát benne van az, és a relaxáció együtt. Tehát, hogy nem az, hogy most akkor dobjunk el csapott papot, abszolút, és akkor így feküdjünk
ezért
cigizzünk, hogy nézzük a plafont, vagy valami.
Szerintem innen folytathatnánk a következő részt, okay, mert ez egy nagyon kruciális pont, amit most mondtál, az, hogy igen, hogy mit jelent relaxálni? Az szerintem nagyon más, mint amit általában gondolunk róla, majd a hétköznapi valóságban. Az egy jó, ez egy jó téma.
Ez egy, szerintem ez egy jó végszó is.
Igen.
És akkor így
innen búcsúzunk,
folytatjuk, és köszi, hogy itt voltatok.
Köszi majd, hogy megengedted, hogy beszéljek erről, mert én annyira azt szeretném megosztani a világgal,
hogy megengedtem, rohadtul kíváncsi voltam rá. Tehát én vagyok hálás, hogy ilyen nagyon szépen, ilyen részletesen elmondtad.
Egyébként, ha érdekel benneteket az útam, akkor készítettünk Tomival egy vlog sorozatot együtt, és fönt van a YouTube csatornán. Angolul is és magyarul is, mert ezt angolul is csináltuk, úgyhogy ha érdekel benneteket, akkor visszatudjátok nézni, hogy mikben voltam. Nagyon köszi, Maja!
Köszönöm én is, és köszönöm nektek is, és találkozunk jövő pénteken 2-kor. Sziasztok!
Hé, nem menj sehová!
Ha tetszett ez a rész, és úgy érzed, hasznos lenne másoknak is, köszönjük, ha megosztod Facebookon,
vagy riposztolod Instagramon. Iratkozz fel Spotify-on, Apple Podcaston, hogy kapj értesítést az új részekről, és ne felejts el hagyni nekünk 5 csillagot vagy véleményt, hogy mások is könnyen ránk találhassanak.
Ne feledd, ha péntek 2, akkor Tudatosság Podcast!